Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor és a vállalkozások együttműködő partnere az új Magenta 1 Business csomagszolgáltatója, a Telekom. Céges mobil és vezetékes internet együtt irodai szolgáltatásokkal. Vállalkozásod céges Telekom előfizetést érdemel.
A vonalban Hornyák József, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott a tőzsde ma Budapesten?
A Bux Index 0,1%-os csökkenéssel indította a napot, miközben a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek 0,1-0,3% közötti emelkedést mutatnak, tehát összességében mérsékelt az elmozdulás ma reggel. A blue chipek vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom 0,1, az OTP 0,4%-kal került lejjebb, a Richter papírja is stagnálnak, egyedül a MOL mutat szerény 0,2%-os emelkedést.
A forint árfolyama hogy alakul?
Az euróért jelenleg 323 forintot kell adni, itt is kismértékű elmozdulást láthatunk. A tegnapi 323,4-es szintekhez képest ez egy kisebb erősödés, de igazából azt látjuk, hogy a forint árfolyama az 323-323,5-ös szint között mozog az euróval szembe, a dollárért pedig 286,4 forintot kell adni jelenleg.
Köszönöm, Hornyák Józsefet, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az OPEC országok és szövetségesei 2020. március 31-ig, vagyis 9 hónapig meghosszabbították a termelés csökkentés fenntartását. Arról, hogy ennek milyen hatása lehet a világpiacra és a hazai üzemanyagárakra, Sipos Ildikó kérdezte Plecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét.
Alapvetően várható volt ez a döntés, gyakorlatilag már a tegnapi nap ezek a részletek napvilágra kerültek. Ami talán érdekes és meglepő volt az az, hogy az OPEC célul tűzte ki azt, hogy csökkentsék a globális készleteknek a nagyságát. Azt szeretnék elérni, hogy 2010 és 14 közötti készletszintre csökkenjen ez a tartalék a világban, ami azt jelenti, hogy mintegy 250 millió hordóval kevesebb készletet szeretnének ők látni. Lényegében ez a csökkenő készletmennyiség elősegíti azt, hogy az árak egy magasabb szinten stabilizálódjanak.
Minden országnak kedvező ez a döntés, vagy pedig van olyan ország, vagy vannak olyan országok, akiknek ez nem annyira kedvező?
A fogyasztói oldalon mindenképpen vesztesek lehetnek, ha sikerül az OPEC-nek elérnie a célt, tehát hogy csökkenjenek a készletek és emelkedjenek az árak. A kitermelő országok természetesen ebből nyernének. Ha megnézzük egyébként a részletes lebontását ennek a megállapodásnak, azt lehet mondani, hogy lényegében jelentős változás nem következett be, tehát OPEC országok közül elsősorban Szaúd-Arábia hozza a legnagyobb áldozatot. Igaz, hogy az ő olajbevételük nőhet a legnagyobb mértékben, ha sikerül az árakat emelni. Az OPEC már 3 évvel ezelőtt is hasonló lépésre szánta el magát, majd gyakorlatilag egy fél évvel korábban szintén visszatértek a termelés korlátozásához. Az alapvető problémája egyébként a kartelnek az, hogy amíg ők ugye csökkentik a termelést, addig más OPEC-en kívüli termelők, elsősorban az amerikai palaolaj termelő vállalatok, ezek jelentősen növelni tudták kihozatalukat és piaci részesedésüket. Így ez részben hatást öntötte az OPEC akaratát és szándékát, hogy egy tartósan magasabb olajár alakuljon ki a világpiacon.
Tulajdonképpen a mostani döntésnek is kevésbé lesz érezhető hatása éppen ezért? Tehát amiatt, hogy az Egyesült Államok déli palaolaj kitermelés az ugyanolyan gőzerővel fog folytatódni, ahogy eddig folytatódott?
Két tényező van, ami ezt az OPEC politikát megakadályozhatja. Egyrészt az egy kérdés, hogy az amerikai palaolaj termelés képes lesz a korábbi ütemet fenntartani. A legutóbbi júniusi termelési adatok ugyanis jelentős megtorpanást mutattak az amerikai palaolaj termelésben. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy valószínűleg még látunk további növekedést az Egyesült Államok felől. A másik fő kérdés az az, hogy miként alakul a kereslet a világban. Az látszik ugyanis az elmúlt 2-3 hónap során, hogy a világ olajkeresletének növekedése lelassult. A legutóbbi IMF, illetve a Nemzetközi Energiaügynökség jelentés is gyakorlatilag egy kisebb mértékű keresletnövekedést becsül a kőolajra, mint amit év elején tapasztaltunk.
Tehát akkor a megállapodást így majd jobban be lehet tartani, mint a korábbi időszakban?
A megállapodás akkor lesz, én azt gondolom, sikeres, ha sikerül megemelni az olajárát. Ebben az esetben erősebb az ösztönző arra, hogy a tagállamok betartsák a kvótákat, ugyanis a magasabb olajár kompenzálja őket a kisebb termelés miatt, tehát ez azt jelenti, hogy bevételben magasabb szintet érnek el, ha az olajár tartósan magasan tud maradni.
Most egyébként milyen magas az olajár, és mióta van ezen az árszinten?
Jelenleg a Brent típusú kőolaj 64-65 dollár körül van. Ugye korábban, elsősorban egy hónappal ezelőtt volt egy jelentős csökkenés az olajárakban, amikor ez a Brent típusú kőolaj ára bőven 60 dollár alá esett. Most azt láttuk az utóbbi néhány hétben, hogy a kőolajára ismét emelkedni tudott, részben annak a spekulációnak köszönhetően, hogy Kína és az Egyesült Államok megegyezik a kereskedelmi háborúban, illetve hogy az OPEC képes lesz kordánban tartani az árakat, és meghosszabbítja ezt a megállapodást, amire ugye most sor került.
Itt van egyébként az üzemanyagárakban érezhető hatása lesz majd a piaci mozgásoknak, a nemzetközi szintére megjelenő piaci mozgásoknak, vagy pedig ez már beépült, tehát már nem nagyon várható nagyobb hatás.
A rágyrak nagyon gyorsan reagálják le a világpiaci változásokat, azt lehet mondani, hogy szinte napi szinten. Így azt gondolom, hogy a mostani áremelkedés már tükrözi az OPEC döntés hatását. Ha sikerül az OPEC-nek egy stabilabb és magasabb árat kiharcolnia, például amiatt, mert a keresleti oldal továbbra is masszív marad, ebben az esetben láthatunk magasabb termékárakat a magyar piacon. Alapvetően azonban azt várom, hogy erről a szintről nem fogunk jelentős mértékben emelkedni a következő hónapok során. Én azt gondolom, hogy ez a mostani árszint, ez a 380-400 forint körüli üzemanyag árszint alapvetően meghatározó lesz az egész évre nézve.
Lecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Az útdíjbírságokról készítettetek egy összeállítást, pontosabban arról, hogy a bírságolás hogy zajlik, milyen hatékonysággal, mire jutottatok?
A téma igazából azért érdekes, mert az úthasználat az Magyarországon most már hosszú ideje valamilyen formában fizetéshez kötött. 2013-tól pedig a tehergépjárművekre is kiterjesztették az EU-ti rendszerét. És azt néztük meg, hogy bár a rendszert azt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató építette ki, fejleszti és működteti, a tehergépjárművek esetében, tehát az EU-díjak esetében a bírságolás, hogyha valamilyen szabálytalanság vagy jogosulatlanság történik az úthasználat során, az a rendőrségnél van. Ezzel párhuzamosan pedig a személyforgalom bírságolását, ez az elmaradás jogosultságok tekintetében viszont a NUSZ, tehát a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató jár el. És ahogy a számokat így megnéztük, az derül ki belőle, hogy azért a NUSZ jóval hatékonyabban tudja ellátni ezt a feladatot, tehát hogy a viccelőtől vagy a vétlen, de mégiscsak vétkes sofőröktől beszedje a bírságösszeget. A rendőrségnek nyilván ez egy kicsit profilidegen terület, nem is jó szántából csináljon törvényi kötelezettsége, és azt a kérdést vetettük fel, hogy mi magyarázza azt egyébként, hogy ezt a bírságolást az útdíj használat során két szervezethez allokálta a jogalkotó, és hogy nem egy kézben tömörítette.
És az adatok szerint milyen hatékonysággal dolgozik a rendőrség, illetve a NUSZ, a jogosulatlan úthasználók hányad részét bünteti ez, illetve az?
Hogyha az elmaradás kategóriát nézzük, tehát a személyforgalmat nézzük, akkor azt látjuk, hogy tavaly körülbelül 2,2 millió jogosulatlan esetet rögzített a NUSZ. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi autó volt, de hogy a járművek, a személygépjárművek ennyi jogosulatlanságot hoztak össze, tehát ez egy esetszám, és ennek körülbelül a felében alkalmazott pótdíjat a NUSZ. Egy 50%-os arány jelent. A tehergépjárművek esetében, tehát az EU-díjak esetében pedig azt látjuk, hogy tavaly több mint 250 ezer jogosulatlanságot rögzített az útdíjfizető szolgáltat, ez szintén nem járműveket jelent, hanem mennyiséget, és ebből 60 ezer esetben szabott ki büntetést a rendőrség.
És hogyha az összegeket nézzük, melyik a nagyobb összeg, mert ugye más a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató által a személyautóktól beszedett összeg, és más a tehergépjárművektől.
A rendőrségtől van konkrét adatunk, ők tavaly közel 4,1 milliárd forint bírságot szabtak ki, a NUSZ pedig pótdíjat szab ki, tehát itt egy kicsit más a szóhasználat. Azt, hogy konkrétan ennek mekkora az összege, arról viszont nincsen egyenlőre adat. De ez is milliárdos tétel, azt lehet tudni.
Köszönöm, Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor és a vállalkozások együttműködő partnere az új Magenta 1 Business csomagszolgáltatója, a Telekom. Céges mobil és vezetékes internet együtt irodai szolgáltatásokkal. Vállalkozásod céges Telekom előfizetést érdemel.